Bernát Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye itt a rövid szünet előtt említettem már az MFB pontoknak a rendszer, ugye 400 ilyen pont van most, és lesz 200. Hol, milyen konstrukcióban?
442 egész pontosan a szám, de egyébként valóban az a terv, hogy ez növekedjen körülbelül 600-ra, és valóban az a lényege a dolognak, hogy nagyon sok MFB pont van, és még több lesz, ugyanis Magyarországon összesen 2800-3000 bankfiók van, ennek körülbelül a fele takarékszövetkezet. Tehát ebben a pályában, ebben a mezőnyben kell elhelyezni ezt a számot, és csak hogy félreértés ne legyen, az MFB pontok nem külön bankfiókok, ezek elkülönített kiszolgálási pultok, kiszolgálási lehetőségek, azoknál a partnereinknél jelenleg 4 ilyen bank van, amelyekkel a közvetítői szerződést annak idején megkötötte a Magyar Fejlesztési Bank, és most a bővítés olyan értelemben zajlik, hogy éppen kiértékelés alatt van az a közbeszerzési tender, amelyen több részvevő is van, és amelynek a győztese nyithatja majd meg ezt a többlet, kb. 150-200 fiókot.
Ez egy győztes lesz mindenképpen? Tehát ez egy partner lesz, aki ezt a 150-200-at vagy
hát
többen
vagy
is?
Egy partner, vagy konzorcium, tehát ilyen értelemben most is egyébként egy partnerünk van, mert van egy 4 bankból álló olyan konzorcium, melynek egy képviselője van. Szerintem a hallgatók szempontjából inkább annak van jelentősége, hogy másfélszeresére nő a hálózat.
Például a postával?
A posta nincs köztük, ezt szerintem nem árulok el, ez a titkot, ezek alapvetően banki partnerek.
De egy időben nőhet majd a posta hálózatával? Ugye ez viszonylag kézenfekvő az állami hálózatban, nyilván az állami intézmények és hivatalok hálózatában ez mindig egy kézenfekvő megoldásnak tűnik.
Ez összességében igaz, mármint hogy kézenfekvőnek tűnik. A Magyar Posta ugye a család tagja, vannak több szinten összekapcsolódunk velük, de azt gondolom, hogy azért ez most korai lenne erről határozatot mondani, hiszen ők is éppen egy stratégia alkotás folyamatában vannak, és éppen egy stratégia megvalósításának a tervezésénél tartanak. Itt azt gondolom, hogy azért több szempontot kell mérlegelni. Az MFB pontokon elsősorban és alapvetően vállalkozói hiteltermékek elérhetőek. Egy kivétel van, ez a bizonyos lakossági energiahatékonysági termék. Ez egyébként szintén egy szép szakmai kihívás, hogy ezt hogyan is fogjuk megoldani, mert azért azt hiszem elég sokan tudják, hogy a vállalati bankolás meg a lakossági bankolás, ez két teljesen külön világ, és minél nagyobb egyedi hitelekről beszélünk az EU forrásokat felhasználó termékprogramunkban, annál komolyabb vállalati szakismeretekre van szükség, és hát ehhez képest egy számjegyű milliós lakásfelújítási hitelekkel foglalkozni egy nagy váltás lesz az MFB pontok dolgozóinak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly vállalás a partnereink részéről, hogy ezt a feladatot is teljesíteni tudják. És visszatérve a postára, tehát itt vállalati hitelekről beszélünk, azért az, hogy egy postahivatal mire alkalmas, arról napestig lehetne vitatkozni, és jobb lenne magát a postát is belevonni a beszélgetésbe. Azt hiszem mindannyiunknak vannak erről személyes tapasztalatai, meg talán véleménye is. Kifejezetten vállalati hitelezést merészség lenne, azt hiszem, hogy túl sok postahivatalban elképzelni.
Ja, a beszélgetésünk első felének egy bizonyos pontján ön hangsúlyosan azt mondta, hogy az MFB csoportról beszélünk, és hogyha így nézzük, és mondjuk valaki ellátjuk az MFB-nak a honlapjára, akkor azt láthatja, hogy legalább háromféleképpen talán meg lehetne határozni az MFB-t. Ugye eddig az MFB-ről, mint bankról vagy pénzintézetről beszéltünk, de akár azt is mondhatnánk, hogy az MFB, mint vagyonkezelő, hiszen jelentős portfóliót birtokol. Ha a stratégiát nézzük, az új stratégiát, például a vagyonkezelés mennyire hangsúlyos ebben a tevékenységben a jövőben?
Ez egy megkerülhetetlen kérdés. Nagyon fontos tisztázni való kérdések egész sorát nyitja ki. És most itt ezen a fórumon az alapokat próbálom lefektetni. Az egyik az az, hogy az MFB csoport az a jövőben még világosabban megkívánja különböztetni egymástól a pénzügyi szolgáltató csoporttagokat, és a vagyonkezelt csoporttagokat. Pénzügyi szolgáltató csoporttagok, ilyen például a Garantika, ugye, ami a garanciákat nyújtja, ilyen a Diákhitelközpont, amit azt hiszem nem kell külön bemutatni. Itt van az MFB Invest, és hozzá kapcsolódóan a High Ventures, ami a kockázati tőke feladatokat látja el. Itt van a Magyar Követeléskezelő, itt vannak még olyan specializáltabb elemek is, mint például a Nemzeti Mobilfizetési ZRT. Tehát azt gondolom, hogy van egy ilyen egymás termékeivel, egymás szolgáltatásaival jól összeférő, jól összeköthető csomagot kínáló csoport. Ez egy. Ezen kívül néha már megszámolni is nehéz, hogy hány kisebb, nagyobb és ilyen vagy olyan ágazatba sorolható társaság tartozik a vagyonkezelésnek a hatókörébe. Itt azt gondolom, hogy nekünk nagyon világosan ki kell alakítanunk egy olyan stratégiát, ami másképp kezeli ezeket a csoporttagokat, mint az előbbi csoporttagok, és ez a másképp, ez kifejezetten le kell, hogy képezze azokat a stratégiai döntéseket is, amelyeket például a kormányzat arról hoz, hogy mondjuk az energetikában milyen jövőképet vázol föl. Itt ez egy nagyon más tevékenység, és itt az MFB-nek egész más, és az én szándékaim szerint mindenképpen kisebb szerep jut, mint az elsőben, ahol viszont egy szerves, egymást erősítő együttműködést képzelünk el.
Akkor azért egy picit ezen menjünk végig, hiszen itt van néhány nagyon sokat emlegetett, ismert elem, és mielőtt az energetikáról beszélnek, ami önmagában is több elemet jelent, itt van például a Budapest Bank. Meddig lesz a Budapest Bank? Van ennek végső határideje az MFB-nek a vagyonkezelt tulajdona?
Hát, a Budapest Bank ügyében annyit tudunk elmondani, hogy van egy világosan rögzített kormányzati szándék, van egy aláírt szándéknyilatkozat, ennek van, ebben szerepel egy időtáv, egy 3 éves időtáv, és van egy olyan tény, ami azt hiszem eléggé ismert, hogy a Budapest Bank az egy nagyon komoly vételáron került az MFB csoport, és ezen keresztül a Magyar Állam tulajdonába. Ennek a vételárnak ez a vételár nyilvánvalóan egy alsó küszöböt jelent akkor, amikor értékesítési szándékokról beszélünk. Hála Istennek az értékesítési szándékok ilyen szempontból kedvező környezetben jelennek most meg, hiszen hogyha körülnézünk, akkor általában is a magyar vállalatok értékelése is nő, a bankszektorban kifejezetten láthatóak az értékemelkedés jelei, tehát azt gondoljuk, hogy a portékánk egyre értékesebbé válik. És egyébként, amikor azt mondom, hogy vagyonkezelés, akkor azért nem arra kell gondolni, hogy és akkor csak néha megkérjük, hogy az éves jelentéseket küldjék már át. Talán az se egészen véletlen, hogy a bankunk egyik vezérhelyettese lett most az igazgatóság elnöke a Budapest Bankban, és én pedig a felügyelőbizottság elnöki tisztét töltöm be. Tehát igenis oda akarunk figyelni arra, hogy mi történik ebben a bankban. Sőt, azt gondolom, hogy pont azon leszünk, hogy a jó gazda gondosságával növeljük az értékét, és így az értékesíthetőségét is.
Ez a 3 éves határidő, ez mikor telik le? Csak azoknak a hallgatóinak, akik esetleg nem követik, úgy ugye az IBRD-vel kötött megállapodástól kezdődik ez, tehát mi a végső határidő?
Igen, ez a Memorandum of Understanding, tehát a szándéknyilatkozat, ez 2015-ben került aláírásra, úgyhogy a 3 év az jövőre telik le.
Korábban, nem ezzel az ügyel összefüggésben, de korábban Orbán Viktor arról beszélt több fórumon, hogy az a cél, hogy a magyar pénzintézeti szektorban az 50% feletti részesedés az magyar kézben legyen. Itt ez egy fontos értékesítési szempont lesz?
Rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy egy ilyen típusú vagyonelem, mint a Budapest Bank, az milyen formában, milyen módon értékesíthető, és így ilyen típusú preferenciarendszerek felállítására gyakorlatilag nincsen mód.
De akkor a részleteknek előbb-utóbb, tehát viszonylag záros határidőből nyilvánosságra kell kerülni valószínűleg, vagy egy pályázatnak, vagy valamilyen formában, ugye, hogyha én jól értem, hiszen azt mondta, hogy jövőre letelik ez a 3 év, tehát nyilván ez nem egy gyors tranzakció egyébként sem.
Épp ezt akartam mondani, hogy most pontosan melyik elemének kell a tranzakciónak mikorra bekövetkeznie, arra nézve jelenleg nincsenek részletes tervek, és nincsenek is igazából nagyon részletes, különösen nem jogi értelemben kötőerővel bíró előírások a szándéknyilatkozatot nem tekintve. Tehát igazából ez egy gondos tervezést igénylő folyamat, és azt hiszem, hogy a legfontosabb itt az értéknek, az eladási értéknek a maximalizálása.
Beszéljünk akkor az energetikai érdekeltségről, ami tulajdonképpen önmagában is legalább kétféle dolgot, hiszen egyrészt van egy jelentős piaci erő, hogyha most a szolgáltató oldalt nézzük, de tulajdonképpen infrastruktúra oldalon is, energetikában is jelentősen érdekelt az MFB, mint vagyonkezelő. Ennek az energetikai portfóliónak a hosszú távú jövője, sorsa, az látszik-e már? A stratégia mond erről bármilyen konkrétumot?
Itt igazából a külső szempontok nagyon erősek. A külső szempontok alatt most elsősorban az Európai Uniót értem. Ahhoz, hogy mi a fejlesztési banki szerepünket minél teljesebben és minél hatékonyabban tudjuk betölteni, az nagyon fontos, hogy minél teljesebben meg tudjunk felelni az Európai Unió elvárásainak, elsősorban a versenyjogi főigazgatóság elvárásainak. Ez nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik. Őszintén szólva, vannak olyan esetek, amikor az elvárások a brüsszeli bizottság különböző főigazgatóságai felől érkező üzenetek szintjén is ellentmondanak egymásnak. És ilyenkor az ember el kell, hogy gondolkodjon, hogy akkor melyik partnerével hogyan tárgyaljon, és mit tartson fontosabbnak. Ennek az összképnek az alapján kell értelmezni azt, hogy az energetikában mi mit tervezünk és hogyan tervezhetünk. Márpedig az elvárás nagyon egyszerű és világos, még akkor is, hogyha túlságosan formális szinten még nem jelent meg, de azt gondoljuk, hogy figyelembe kell venni. Ez pedig az, hogy a fejlesztési bank ne legyen aktív szereplő az energiapiacon.
De hogyha jól értem, akkor itt még határidők nincsenek. Tehát, hogy mondjuk 5 év, 4 év, 1 év.
Hát olyan jellegű határidők vannak, amelyek írásban és nagyon formálisan még nem kerültek ismertetésre. Tehát a következő 3-5 év mondjuk mindenképpen ennek a feladatnak a végrehajtását kell, hogy hozza. Itt is az ütemezés nyilván nagyon fontos. Meg azért itt észre kell venni azt is, hogy egy rendkívül érzékeny rendszerről beszélünk, amit azt gondolom, hogy nagyon óvatosan szabad csak mozgatni.
A megoldás már látszik? Tehát, hogy milyen formában, milyen konstrukcióban szállhat ki, vagy ha úgy tetszik, vonulhat ki az MFB ezekből a portfólióval, emekből?
Hát vannak erre nézve elképzeléseink, de ezt most itt teljes egészében még nem lenne időszerű elmondanom.
Ezek ugye nagyon különböző portfólióelemek, és nyilvánvalóan mindegyikre más-más lehet, igaz?
Akár így is fogalmazhatunk.
De az előkészítés a stratégiának a része? Tehát mondjuk ugye 3-5 évet említett, az előkészítés az már...
Az előkészítés annak a munkának a része, tehát én értem a stratégiának egyébként része, hogy most olyan részstratégiákat igyekszünk meghatározni, amelyek, lehet, hogy már többen nem is a stratégia szót használná, egy igazán szakértő stratégia alkotó erre, amelyek a működési feltételeit teremtik meg annak, hogy egyébként a stratégiánk megvalósuljon. Na, ennek egyik része az a bizonyos csoportirányítási dokumentum, a csoportirányítási elképzeléseknek a letisztázása, amelyek megkülönböztetik a pénzügyi szolgáltató csoportokat és a vagyonkezelést. És a vagyonkezelésen belül van helye ezeknek az irányoknak, és azon belül van helye ezeknek a döntéseknek, az előkészítésnek. A döntés meg nyilvánvalóan nem mi fogjuk meghozni.
Nagyjából ugyanezek az elvek igazak az összes többi vagyonkezeltelemre, tehát a diákhitelre, a nemzeti útdíjfizetési szolgáltatóra, tehát minden olyanra, ami nem a pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódik, vagy valahogy nem kapcsolható a pénzügyi szolgáltatáshoz?
Pont ennek a vonalnak a behúzása most a legnagyobb kérdés. Vannak egyértelmű esetek, amiket már mondtam is, és én azért a diákhitelt a pénzügyi szolgáltató oldalra venném. Nem csak azért, mert úgy hangzik, meg nevében benne vagy hitel, hanem azért is, mert ez egy nagyon-nagyon fontos intézmény, aminek mi inkább a továbbvitelén, a megújításán, adott esetben még a tevékenységének a radikális kiterjesztésén is gondolkodni tudunk, megfelelő jogi keretek és megfelelő költségvetési keretek figyelmevételével. Tehát azt gondolom, hogy ők mindenképpen a pénzügyi szolgáltató csoport részei. Szóba került a nemzeti útdíjfizetési jövő, hát azt gondolom, hogy itt már kicsit nehezebb a kapcsolódási pontokat megtalálni. Ez részét képezi annak a beszélgetésnek, annak a munkának, inkább úgy mondanám, amire az előbb a beszélgetésben utaltam, hogy akkor hova is húzzuk be a vonalat.
Egy picit kössünk vissza a beszélgetésünk elejére, de csak emlékeztetőül egy interjút idéztem, ahol ön azt mondta, hogy kifejezetten érzékelhető hatással akarnak lenni a GDP-re, és mondta azt, amikor a hitelezésről beszéltünk, hogy nem feltétlenül a legfontosabb cél az, hogy a hiteleken elért eredmény az legyen mondjuk, hogy ezt növeljék. A kérdésnek a lényeg az, min fogják mérni mondjuk a stratégiának az eredményességét? Közvetlenül az MFB számain, vagy a GDP oldalon, hol fog ez eldőlni, hogy ezt a stratégiát eredményesen hajtják-e végre?
Azt gondolom, hogy az MFB számain mindenképpen vissza kell, hogy mérhető legyen, hogy eredményes a stratégiánk. Tehát ezért is határoztuk meg ezt a kihelyezési célt, amit azért most bontunk le még ennél finomabb számokra, ezt a bizonyos 400 milliárdot, hogy legyen egy olyan pont, legyen egy olyan érték, amit már mi magunk vállalunk, amit rajtunk lehet számon kérni. Nyilván, ha mi nem ajánlánk föl, akkor más azért ezt igényelné. de azt gondoljuk, hogy amúgy is így fair. Tehát rajtunk le lehet mérni. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy van még néhány olyan kiegészítő mutató, amelyet részben magunknak meg akarunk határozni, részben meg, ahogy említettem, a tulajdonosi joggyakorló nyilván számon is kérni rajtunk. Az egyik legfontosabb az az, hogy a működési költségszintünk milyen. Tehát összességében egy bankot nyilván ez a költségteher, amit magának a működésnek az igényei emésztenek fel, meglehetősen minősíteni tud. Van a jól bevált költségbevétel mutató, amit vizsgálni érdemes, hogy milyen mértékben hasznosul egyáltalán az a minden banknál valamilyen szinten kiépítendő és kiépített infrastruktúra, személyi állomány, stb. Számos költséghely, ami kell ahhoz, hogy egyáltalán működjön a szervezet, működjön a bank. Ezzel ugyanakkor persze megint csak annyiban óvatosan kell bánni, hogy itt az összehasonlításnak célszerűbb a regionális, hasonló szerepet betöltő közép-kelet-európai fejlesztési bankoknak az értékeire vonatkoznia, hiszen ők azok, akiknek a gazdaságban betöltött szerepe és a működésük iránti elvárások a hasonlóak a miénkhez, nem pedig egy egyszerű kerbanki számértéket kell alapul venni.
Képes van hát ön szerint az MFB közvetett hatást kifejteni nem csak a bankoknak, mondjuk a kereskedelmi banknak által adott forrásokon keresztül, hanem a piaci magatartásán keresztül, a konstrukcióink keresztül is, úgy általában a magyar pénzpiacra, ön szerint?
Kifejten szeretnénk is, ha erre képesnek bizonyulnánk. Tehát azt gondoljuk, hogy egy fejlesztési bank, ha már ezt a játékos edző fogalmat szóba hoztam, én azt gondolom, hogy kell, hogy néha úgymond otthon magában is gondolkodjon, hogy mik a tanulságok, és miket lát mondjuk a játékban javítandónak. Ehhez természetesen meg kell teremteni egy olyan szellemi erőközpontot, ehhez létre kell hozni egy olyan csapatot, ami tényleg magabiztosan tudja azt mondani, hogy itt vagy ott láthatóak hiányosságok, és itt vagy ott tudnánk eredményesen beavatkozni. Én azt gondolom, hogy mielőtt ennek ilyen elméleti, hogy mondjam, felvázolására, vagy elméleti kinyilatkoztatásaira sort kerítenénk, a legfontosabb az az, hogy bizonyítsunk. A legfontosabb az az, hogy saját magunk tudjunk bankként hatékonyan, eredményesen, vonzóan, az ügyfelek számára vonzóan működni. Én azt gondolom, hogy ha ez megvan, akkor jöhet az a pont, ahol már valóban egy ilyen kicsit nagy szavakat használva a piac edukációt, vagy talán a versenytársakat is magába foglaló, tehát valamilyen értelme az egész bankszektort egyszerre megszólító, egymással versenyző bankokat is egyszerre megszólító szerepet betölteni. Ettől ma még azért távol vagyunk. Ezt azt gondolom, hogy ennek az 5 éves stratégiának egy szép, mondjuk így szellemi építkezést célzó eleme.
A lakossági piac, ugye egy pillanatig már említettük az energiahatékonysági piacot, az melyik oldalra tartozik? Üzleti tevékenység, mint pénzintézet, vagy mondjuk tudatformálás a fenntarthatóság érdekében, vagy egy kicsit mind a kettő, inkább csak szolgáltatás, melyik inkább?
Azt gondolom, hogy a működés valóságának azért nem szabad elfelejteni a feltételeit, vagy a jellemzőit. Tehát a lakossági piac már annál is jóval, vagy még annál is jóval fragmentáltabb, nehezebben elérhető, sokkal kisebb egyedi tételekkel dolgozó piac, mint a kisvállalati piac, ami felé a piaci igények alapján, vagy éppenséggel a mostani piacon kielégítetlen igények alapján ellépni már amúgy is egy nagy teljesítmény. Tehát egyszerűen mondva, indulunk egy nagyvállalati bankkal, megpróbálunk kis és középvállalatok bankja lenni, és még akkor ezen túl lenne valahol a lakosság. Ezzel azért én óvatosan bánnék. Én azt gondolom, hogy Magyarországon kifejezetten fejlett lakossági bank szektor van, és én azt is gondolnám, anélkül, hogy most nagyon tudományosan ezt alá tudnám támasztani, hogy kisebb itt ez a bizonyos finanszírozási gap, kevesebb az a helyzet, ahol valaki még mondjuk magasabb áron sem találja meg azt, hogy hitelhez jusson, és őszintén szóval a közelmúlt tapasztalata inkább azt mutatták, hogy ha valamitől, akkor inkább a túlzott kockázatvállalástól kell itt óvni, akár a lakosságot, akár a bankokat, és én azt gondolom, hogy ebből az következik, hogy itt nem olyan sok keresnivalónk van.
De ez egy klasszikus hiteltermék, ugye? Tehát az energiahatékonysági hitel.
Az pont az. Itt inkább más irányból érkeztünk a lakossághoz, nem azért, mert azt gondoltuk volna, hogy a lakosságot úgy általában ki kellene szolgálni egy nem kereskedelmi banki termékkel. Ez pedig maga az energiahatékonyság, mint tipikus fejlesztési banki terület. Miért tipikus fejlesztési banki terület? Azért, mert amit a közgazdaságtan ugye pozitív externáliának nevez, az itt nagyon tetten érhető. Magyarul egyes személyeknek egyesével talán nehezen éri meg egyes környezetvédelmi szempontból, fenntarthatósági szempontból helyes fejlesztést végrehajtani, de összességében az ország jobban jár, hogyha kevésbé lesz szennyezett a levegő, mert mondjuk jobb hatékonysággal működnek a kazánok. Tehát egy ilyen helyzetbe be kell lépni egy fejlesztési banknak, hát nem véletlen, hogy az Európai Unió, ami ilyen értelemben maga is egy ilyen fejlesztési bank pluszként néz a tagországokra és a földrész jövőjére, legjobb pillanataiban. Nem véletlen, hogy ebben a témában ugye forrásokat bocsát rendelkezésre. Tehát ennek egy egész más megközelítése volt, ennek inkább az a megközelítés az alapja, hogy hol vannak olyan piaci hiányosságok, ahol a sok kicsi egyéni előny az nem tevődik össze önmagától és automatikusan egy nagy közösségi előnyé, és hát itt a hely egy fejlesztési banknak, ide be is léptünk. Ezért van ez a termék a kínálatban, de ez ilyen értelme inkább kivétel, ami erősíti a szabályt.
Ugye eddig az MLB saját terveiről, stratégiáiról beszélgettünk. Mit gondol a környezet, akár a belső gazdasági környezet, akár mondjuk az európai gazdasági környezet, mennyire lesz segítő, hogy nyilván tényleg el tudják érni ezt a 0,6%-os GDP növekedést önmagában az MLB új stratégiájának köszönhetően?
Magyarország tekintetében nagyon optimista vagyok. És azt gondolom, hogy tényleg itt nem kell félni a nagy szavaktól, egészen kivételes fejlődési periódus elején állhatunk, hogyha kegyes lesz a történelem. Én azt gondolom, hogy elindultak olyan folyamatok, amelyek tulajdonképpen, hogyha messziről nézzük, akkor néha egész hihetetlen egybeeséseket mutatnak a legfontosabb mutatók legjobb lehetséges értékeinek a terén. Tehát én úgy látom, hogy egy olyan gazdasági pályára állt az ország, amelyben a fejlesztési bank már tényleg csak egy rásegítő szerepet játszik. Egyszerűbben is mondhatnám, mondjuk egy ilyen plusz 1% pontos növekedést azért könnyebb úgy vállalni, hogy mondjuk 4% gazdasági növekedésről beszélünk egy éves szinten, mint hogyha 0,2-ről beszélnénk, és ehhez képest gondolnánk azt, hogy majd mi ezt meghatszorozzuk. Tehát ilyen szempontból nyilván fontos, hogy legyen mire építeni, és ennek egyébként egészen pszichológiai gyökerei is vannak, amikben most nem érdemes bele merülni, de azért a pénzügyek világa az annyira nem csak kvantitatív dolgokról szól, hogyha általában van mondjuk hitelfelvételi kedv, vagyis először is általában van vállalkozó kedv, és aztán ebből következik hitelfelvételi kedv, akkor ott nyilván könnyebben megtaláljuk azt a többlet lehetőséget, amire viszont a fejlesztési banknak kell figyelnie, mint hogyha eleve egy stagnáló, vagy ne adj Isten visszaesésbe lévő gazdaságról beszélnénk. Az európai környezet az már egy másik kérdés, de ilyen szempontból egyelőre azt látom, hogy túl nyilván az export kapcsolatok jelentőségén egyszerűen csak magyar viszonyok között kell ezt a fejlődést jó ideig fenntartanunk, és a Magyar Fejlesztési Banknak elég, hogyha ez marad a fókuszában.
Bernát Tamás, a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
A műsor elkészítésében Pannoni Ildikó gazdasági rovatvezető és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető Hlavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.